Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökségünk nyomában, a szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Március 15-e több mint egy történelmi dátum. Egy nap, amikor kimondták a szabadság szavát és vállalták az árát is. 1848 tavaszán fiatalok indultak el a Pilbaxból, verssel, követelésekkel, hittel. De vajon mit jelent számunkra ma ez az ünnep? Vagy valóban ünnepelünk, és mit kezdünk a márciusi ifjak bátorságával a 21. században. Rendhagyó ünnepi műsorunkban arról beszélgetünk, hogy mit üzen nekünk ma március 15-e, hogyan formálta nemzeti önazonosságunkat, és hogy milyen legyen a nemzet ünnepe úgy, hogy ne csak a koszorúzás, hanem belső azonosulás is legyen. Témánk szabadság akkor és most, avagy mit ünneplünk március 15-én. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az örökségünk nyomában ma déli vendégét, dr. Ábrám Zoltán professzor, közművelődés szervezőt, Petőfi emlékének ápolóját. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog az ünnepi műsor kérdéseire.
Mindenek előtt én köszönöm a meghívást, és előre is áldott boldog nemzeti ünnepet kívánok, hiszen március 15-e az minden magyar számára, bárhol is éljen a világon, a saját nemzeti ünnepe, tehát sokszor megtartunk családi vagy közös jellegű ünnepeket, de ez az egész közösségnek, minden magyarnak az ünnepe. És azt szokás mondani, hogy mindenek előtt a szabadságnak a jelképe március 15-e a mi számunkra, és nyilván ez nem csak magyar emberekre vonatkozik, hiszen akkor egy forradalmi tavasz volt, és a határokon túlterjedt ennek mondjam azt, hogy a pesti ifjúság kezdeményezte március 15-e eseményeknek és a magyar forradalomnak és szabadságharcnak a hatása. De azt is mondjuk, hogy az igazságnak, a nemzeti méltóságnak, büszkeségnek, akár az összefogásnak is az alkalma, ami összeköti a különböző helyeken élő magyarokat. Itt Marosvásárhelyen, itt vagyunk, számos emléke van a 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak, de van utca például Kossuth Lajosról elnevezve, vagy éppen Széchenyiről, vagy akkor jeles személyiségeiről, de azért leginkább azt mondanám, hogy Petőfi Sándor emlékét őrizzük, már csak azért is, mert az élete utolsó előtt éjszakáját itt töltöttem, inkább arról beszélünk, hogy Székelykeresztúron a Gyárfáskúrján, és ennek megfelelően több Petőfi jelkép is van a városunkban, és hát én magam is, aki az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület tisztségviselője három mandátumon át Maros megyei elnöke is voltam, tehát igyekeztünk hozzájárulni már, mint az MK, hogy Petőfi emlékhelyek legyenek, és itt megemlíteném, hát egyrészt van egy tábla, ahol megszállt Teleki házon, de az MK még állított egy plakettet is ott, és egy szobrot, amelyet 2000. december 16-án avattunk fel, és 2001-től a Petőfi szobornál is március 15-i megemlékezések zajlanak, az előtti már hagyományos helyszín a Székely vértanúk emlékműve előtt, ahol ugye három Székely vértanú 1854. március 10-i kivégzésére emlékezünk. Tehát mindezek egyében úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyről beszélgettünk, de ugyanúgy a kedves rádióhallgatókra gondolva, kinek-kinek a lakóhelyén is számos olyan akár emlékjel, emlékmű van, ami a 1848-49-es forradalomra utal, és ahol összegyűlhet évről évre a közösség, hogy megünnepelje a nemzeti ünnepünket.
Professzor úr, ön szerint mit jelentett 1848-ban a szabadság, és mit jelent számunkra ma? Vajon ugyanazt értjük alatta?
Amint elhangzott, és amint tudjuk, március 15-e a szabadságnak is az ünnepe, és kifejezi azt, hogy a magyar nép egy igencsak szabadságot szerető, szabadságra törekvő, szabadságvágyó nép. Ez bizonyította 1848-49-ben, de jól tudjuk, hogy máskor is, hogyha 1956-ra utalunk, vagy akár jelen helyzetre is, hiszen akkor Bécs irányába kellett, vagy Bécsel akkori abszolutista hatalommal szemben elérni bizonyos jogokat, szabadságjogokat, de hát már lehet, hogy éppen Brüsszellel, vagy az előtti példaként ugye akkor Moszkvával szemben, vagy volt török idő, amikor Konstantinápollyal szemben, tehát nyilván mi azért nem vagyunk egy nagyon nagy nemzet, viszont azért vagyunk elég szép számmal, de nyilván mindig a hatalmi befolyások azért meghatározták a történelmünket is. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy ez a szabadságvágy mennyiben változott, én azt hiszem, kérdésre válaszolva is, hogy nyilván más-más hangulattal, más-más helyszínnel, ahol mondtam, más-más témával, más-más céllal, de ma is ugyanúgy érvényes az, hogy szerettünk szabadoknak lenni, csak persze a mai fiatalabb nemzedékek mást értenek, hiszen csak az idősebbek tudják azt, hogy milyen volt, amikor korlátozták a mozgásszabadságot, vagy éppen a sajtószabadságát annak idején a volt kommunista rendszerben. Tehát ilyen értelemben részben ugyanazt értjük, hiszen a szabadság az egyetemes értéket jelent, de hát természetesen, hogy mindig az adott kor a kihívásai szerint.
A március ifjak bátorsága politikai tett volt, vagy inkább erkölcsi kiállás?
Azt mondanám, hogy mindkettő volt, részben politikai tett is, hogyha megnézzük a 12 pontot, akkor egyesek kimondottan politikai töltetűek, politikai kérdések, az, hogy legyen felelős kormány, minisztérium, vagy éppen az Unió RDL, hát ezek kimondottan politikai kérdések, amelyek akkoriban aktuálisak voltak, és bizony mi arról beszélünk, hogy leverték a forradalmat, illetve a szabadságharcot, de 1867-ben a kiegyezéssel nagyon sok minden megvalósult, amit két évtizeddel korábban a magyar szabadságharc és forradalom idején célul tűztek ki, és itt talán a kettőről együtt beszélünk, most attól függ milyen szimbolikával vagy jelképpel, de hát voltak éppen maga a forradalom az győzött akkor, amikor a Pilvaxban összegyűltek a fiatalok, és ugye a korábbi bécsi európai tavaszi forradalmak hatására kivonultak, felszabadították Táncsics Mihályt a börtönből, átmentek a Dunán, a petíciót, a 12 pontot mielőtt kinyomtatták a nyomdába, átadták a hatóságoknak, tehát végül is bizonyos értelemben ez a forradalom győzött, viszont utána jött a szabadságharc, ami még tartott egy másfél esztendőig, és hát azt leverték. Sokszor győz egy-egy forradalom, és most is a világ is forrong, de a kérdés az, hogy hosszatávon mennyire sikerül valóban elérni azokat a célokat. Lehet megbukik egy bizonyos rendszer, de visszajön, vagy egy más jön helyette. Tehát ezek egyetemes értékek, hogy az elnyomás ellen harcolni kell, és hát itt van az erkölcsi kiállásnak is az oldala, hiszen a igazság felvállalása, igazság mellé, az elnyomottak mellé, a kevesebb joggal bírók mellé, mint akkoriban kiállni, az mindig egy erkölcsi kérdés feladott. Tehát nem a hatalom mellé. A hatalom ellenében megmondani az igazságot, ez bármelyik óra érvényes lehet.
Hogyan vált március 15-e a nemzeti identitás egyik legerősebb szimbólumává?
Hogyha megnézzük akár az egyes korszakokat, akkor ez egy folyamat, mert rögtön a szabadságház leverése után betiltották természetszerűleg a március 15-ére való emlékezés, sőt még a már említett kiegyezés után se volt ez preferencia, hiszen hát nyilván, hogy ez érzékeny pontja volt akár a Habsburg-osztrák hatalomnak, császár osztrák-magyar monarchia idején is, de aztán előjöttek olyan korok, amikor nyilván előtérbe került a fontossága, sajnos olyan is volt, amikor megint visszahúzták, ezt mi átéltük sokan, akik idősebb nemzedék tagjai, a kommunista időszakot, amikor nyilvánosan nem lehetett megemlékezni nemzeti ünnepről, de én azt hiszem, hogy ki csendesen a szíve mélyén azért gondolt március 15-ére, sőt, akkoriban a templomokban azért sok esetben a lelkészek megemlékeztek akár madár nyelven is, akár egy-egy vers, egy-egy szimbolika olyan idézet választásával. Nyilván a máshol nem lehetett megemlékezni, de emlékezhetünk a legelső szabad március 15-ére is. 1990-ben a rendszerváltás követően, hát annak az ellentmondásaira is nagy lelkesedés volt, akár itt Maros megyéről is beszélve, vagy Petőfiről, tehát én magam is emlékszem, hogy kint voltam Fehéregyházán, egy sajátos élmény volt ott lenni, ünnepségen koszorúzni is, csak sajnos jött a hideg zuhan, jól tudjuk, már akkor Szatmár Németiben kezdődött egy pogrom kísérlet, és aztán egy néhány nappal március 15-e után, tehát március 19-20-án pedig a szomorú Marosvásárhelyi úgynevezett fekete márciusi eseményeknél sajnos ezek hatását, ezen események hatását meg kellett kellett élnie nem csak Marosvásárhely lakosságának, hanem sokunknak itt Erdélyben, Székelyföldön. De emlékezhetünk számos március 15-ére, és ezek valóban jelképes értékűek, és egy közösséget összekötő kapcsot jelentenek mindannyiunk számára, azon értékeknek is a megőrzését, amelyekről beszéltünk, a szabadság, a jól értelmezett nemzeti büszkeség, érték, tartás, igazságért való küzdelem, és hát mindenképpen a remény mindig egy jobb, akár közös jövőben, tehát a március 15-e ezt az üzenetet is hordozza, hogy bízunk abban, hogy mindig szabadabb lesz azért, és jobb lesz a világ, mert gondok is vannak ugyanakkor, nyilván a jelenben is, csak egészen más típusúak.
Professzor úr, milyen szerepe volt a fiatal értelmiségnek a forradalom kirobbanásában, és van-e ma hasonló társadalmi erő?
Hát nyilván a fiatalságnak mindig nagyon nagy szerepe van, akár milyen forradalmi jellegű tett esetén, ugyanígy, hogyha visszautalok az itteni, nemrég bekövetkezett mégis rendszerváltás 1989-re, ott is azért a fiataloknak nyilvánvalóan kiemelt szerepük volt, és a pesti fiataloknak ugye akkor végül külön volt Pest és Buda, később egyesültek, tehát mind Pesten, mind Budán, vagyis Óbudán élők fontos szerepet töltöttek be 48-49-es eseményekben, a nemzeti szuverenitás, a polgári átalakulás igénye, a változás az mindig a hátterében áll egy-egy ilyen eseménynek, és hát a fiatal az mindig szeret független lenni, és valószínűleg ez egy mozgatórugó az ilyen események során is, mert szabadságharc az azt is jelenti, hogy a függetlenségemet szeretném elérni, hogy végül is egy országban úgy éljek, ahogyan én szeretném, és ez is egy egyetemes érték, úgy gondolom.
A 12 pont követelései közül melyek tekinthetők ma is aktuálisnak?
Először is elmondanám, hogy március 15-e nem csak a magyar ember számára egyik nemzeti ünnep, a legfontosabb talán mondhatni, hanem egyúttal a szabad sajtónapja is, tehát hivatalosan kinyilvánították a szabad magyar sajtónak a napjának. Ez is egy egyetemes érték, hiszen ma is vannak álhírek, nyilván akkor cenzúra létezett, most inkább szabad sajtó, abban nyilvánul meg, hogy bárki lassan bármit írhat olyat is, ami nem valós. Tehát ez egy nagyon fontos, és hogy mennyire fontos a sajtó, azt is tükrözi, hogy az első pont volt a 12 közül, amelyről beszélünk. Most azt elmondhatjuk, hogy ezen követelések aztán a későbbi áprilisban sorra kerülő határozatok alapján gyakorlattá váltak, tehát gyakorlatilag egy ideig a március 15-i 12 pont a forradalom vagy a szabadság a szeveréséig érvényben is voltak. De ha sorra vesszük a 12 pontot, második pont például felelős minisztériumot Budapesten. Hát most nyilván ma van kormánya Magyarországnak is, van kormánya Romániának is, ma már nincs abszolútista uralom, viszont az aktuális téma volt egy ideig, ma már kevésbé, hogy legyen például kisebbségi minisztérium itt Erdélyben. Tehát bizonyos értelemben mondhatni, hogy ez a pont is azért nem veszett el teljes mértékben az időszerűségét. De ha a harmadik pontot nézzük és sorra vesszük, akkor országgyűlést évente Pesten. Hát ez ma már nyilván nem időszerű, vagy akár ügyefogyott. Ma van országgyűlés, nem csak évente, hanem folyamatosan működik, de akkor akár hosszú évekig, vagy évtizedig nem hívta össze az uralkodó az országgyűlést. Törvény előtti egyenlőséget polgár és vallási tekintetben. Hát ma már az alkotmánynak magába kell, hogy foglalnia azt, hogy a polgárok az ország területén egyenlőek minden tekintetben. Választójoguk is van, akkor bizony nem volt ez egy általános dolog. Vallás, szabadság, az ma már evidencia, sőt, mi büszkék vagyunk Erdélyben arra, hogy Erdély és Torda a vallásszabadságnak a bölcsője. Ha tovább megyek, nemzeti őrsereg, hát akkor még polgárőrség felállítása nagy dolog volt, katonaság az nem létezett, csak a bécsi központtal, az osztrákok által fenntartott katonaság. Tehát nyilván van ma már katonaság, de arról megint beszélhetünk, hogy mennyire önálló, vagy főleg a mai háborús viszonyok között mennyire, milyen szerepe van. Közös teherviselés. Hát nyilvánvaló, hogy annak idején például előjogaik voltak a nemeseknek, vagy bizonyos kiemelt rétegeknek. Bizony, talán azt kell mondanom, és akár itt is egy időszerű téma, hogy szó esett, és sok szó esik a különleges nyugdíjak, speciális nyugdíjaknak a kérdése. Tehát akár a népet érdeklő témáról van szó. De ha úrbéri viszonyok megszüntetése a hetedik pont, hát ez viszont egyáltalán nem aktuális, egészen más társadalmi rendet élünk, vagy esküdszék állítása, független egyenlőség, hát ez ma már papíron legalábbis az igazság szolgáltatás működik, a gyakorlatban ki kell dönti, hogy ez mennyire fonódik össze az érdekekkel, hatalommal, politikával. Nemzeti bank felállítása volt egy pont, hát ez nyilván ma már vannak bankok, ez nem probléma, inkább az a probléma, hogy a nemzeti vagy nem nemzeti bankok mennyiben adózzanak és vállaljanak teherviselést akár a közösség irányába is, vagy következő pont, hogy a katonákat ne vigyék külföldre. Hát nyilván akkoriban a császári hadseregben, hogy a közös hadserege volt az osztrák-magyar, már későbbi monarchiának is. Hát a császári hadseregben szerepeltek, vagy teljesítettek szolgáltatott a magyar katonák is, és nyilván akkor másat jelentett, hogy legyen egy önálló hadsereg, mert nem volt. Vagy a politikai foglyok elbocsátása, hát nyilván ma már igazából nincsenek politikai foglyok, mint akár a kommunista időben, igen csak szép számmal. Nem olyan rég, mindig március elején szokás megemlékezni másodikára, harmadikára, a Viradó éjszaka 1949-ben vitték el a kényszermunkára, ugye az uralkodó osztály tagjait, az akkori nemesi, grófi, földbirtokos sokat. Tehát ma már, ha nincs is, de rehabilitálni azért és megemlékezni rájuk és ezekre az elnyomó tettekre, azt hiszem, hogy az ma is kihívás. És hát végül, hogy átfutottuk a 12 pontot, az, hogy Unió Erdélyel, hát most ez nyilván másképpen tevődik fel, más értelemben, amúgy érzékeny pont is lehet, de mi azért itt Erdélyben magyarokként sokszor úgy köszönünk azért, hogy 1000 éve nem láttalak, tehát azért ebben is talán benne van az, hogy mi úgy érezzük, hogy 1000 éve tagjai vagyunk a Szent István által létrehozott magyar nemzetnek. Tehát egyenlőség, szabadság, testvériség, ez volt a fő jelszava, nem csak a úgymond magyar forradalomnak és szabadságharcnak. Ma is ezek nagyon fontos üzenetet hordoznak, és a mai világnak is fontos értékei és mimmányai.
Ön szerint lehet-e egy nemzeti ünnep egyszerre emlékezés és önkritikus számvetés?
Hát mind a kettő voltak éppen emlékezés is egyrészt, de túl kell, hogy mutasson, mert az emlékezés az csak egy múltbeli bizonyos értelemben. Ha már önkritikáról beszélek, akkor azt jelenti, hogy le kell vonna jelenre vonatkozó tanulságokat is, és akár azokat a célokat elérni, amelyek mindig léteznek, hiszen nincs olyan szintje a társadalomnak, hogy ne lehetne szabadabb, vagy ne lenne szükséges újabb és újabb eredményeket elérni ilyen téren, ami a jelen esetben is érvényes itt Marosvásárhelyen, hogy nyilván ugyanígy kinek-kinek az otthonában, Székelyföldön másutt, hogy vannak olyan helyszínek, ahol a nemzetünnep alkalmával emlékezés történik egyébként. Van bizonyos igénye a mai embernek arra is, hogy közösségbe legyen egy-egy alkalommal, és ilyen alkalmat nyújt a nemzetünnep is, hogy sokan összegyűlhetnek, hogy érezzük azt, hogy együtt vagyunk, hogy sok minden összeköt bennünket. Azt hiszem, ez egy emberi érzés is, mind a mellett, hogy hát fontos az, hogy a lelkeink mélyén is megemlékezzünk. Mi egyébként évről évre, mint az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület, illetve hát itt a Marosvásárhelyen, mint a Maros megyei szervezet, mindkét helyszínen, tehát Petőfi szobránál is, és a Székely vértanúknál is, mert ilyen sorrendben szoktak lezajlani Marosvásárhelyen az események. Egy-egy olyan koszorút szoktunk odavinni, amelynek az a felirata, hogy a költő visszatér, és talán ez arra is utal, hogyha a költő visszatér, és talán mondanám azt, hogy számon kéri azt, hogy hol is állunk, az imént átfutottuk a 12 pontot, egyesek nyilván nem aktuálisak, de láttuk, hogy ugye a fele az azért olyan dolgokat tartalmaz, hogy ma is számon kérhető, hogy hogy állunk. És talán ez a jelmondat is egyfajta nem csak megemlékezésre, hanem egyfajta önkritikára is, számon kérésre is serkenthet bennünket. És megjegyzem még a Petőfi kapcsán, hogy nem csak március 15-én, de kiemeltem január 1-én Petőfi Sándor születése napján is meg szoktunk Marosvásárhelyen emlékezni, hát akkor a költő születésére és a szellemiségére, ami nyilván, hogy március 15-éhez és a márciusi eseményekhez szorosan kötődik, tehát mondhatni azt, hogy egy áttételesen erre is emlékezünk, és hát a Petőfi szobornál általában fontosnak tartjuk, hogy az egyház, az oktatási intézmények, a kultúra találkozzanak, most is az itt zajló eseményeket, főleg Marosvásárhely főbb iskoláinak a diákjai, az ő műsoruk biztosítja, vagy fogja biztosítani.
Mennyire él bennünk ma a szabadságharc leverésének tragikus tapasztalata?
Beszéltünk arról, hogy végül is forradalomról és szabadságharcról beszélünk, és valóban a szabadságharc 1849-ben tragikusan végződött. Jól tudjuk, hogy mondhatni az eseményeknek a születése napja az a március 15-e, akkor tört ki úgymond a forradalom Pesten, Budán, amely aztán október 6-ával fejeződött be bizonyos értelemben. Persze ezek hosszabb folyamatok, de ez a két fontos dátum. És amint beszéltünk róla, tehát forradalmat leverték, de ugyanakkor az igények fennmaradtak, és egy bakkorszak után, egy forradalmat követő megtorló, majdnem két évtizedes időszak után azért eljött az 1867-es kiegyezés, amely nagyjából meg tudta valósítani majd az követő időszak a 48-as 12 pontban foglaltak egy jelentős részét. Hát persze, most ha arról beszélünk, hogy a szabadságharc leverésének a hangulata mennyiben van bennünk, hát sajnos sokszor levert forradalmakra, vagy veszteségekre, vesztett csatákra emlékezünk. Itt megemlítem azt, hogy az idén egy igen jelentős évforduló lesz megemlékezés, hiszen a Mohácsi vésznek lesz a augusztusban az 500 éves évfordulója, igen csak kerek szám, és hát Múhi, Mohács, vagy éppen a Rákóczi szabadságharc, 48-as forradalom, vagy világháború, 1956, tehát ilyen történelmi évfordulók vannak, amelyek végül is meg lehet, hogy vesztett csatáknak számítanak, ugyanakkor viszont én mégsem mondanám ezt, hiszen a célt, azt, amit kitűztek, azt hosszabb távon elérték, tehát nekünk erre kell gondolnunk mindig az újra születésre, a 48 kapcsán is arra, hogy amit akkor kitűztek, és amiért az életüket is áldozták egyesek, azért hosszabb távon azok csak meg tudtak valósulni. Egyébként, ha már arról beszélünk, hogy a szabadságharcot leverték, talán egy dolgot megemlítenék, hogy talán nem tisztázódott, hogy a legtöbben nem a csatatéren estek el, hanem akkoriban a járványok áldozatai lettek, főleg a 1800-as években a nagy kolera járvány, ugye a pesti járványok kora korábban volt, tehát a szabadságharc idején is legtöbben sajnos járványban haltak meg, mint a magyar hadseregben, mint az osztrák vagy orosz hadseregben, ugye, tehát akkor ilyen viszonyok voltak.
Hogyan formálta e nap emlékezete a későbbi történelmi korszakok politikai gondolkodását?
Amint már említettük, politikai okokból bizonyos korszakokban nem volt szabad megemlékezni, és bizonyos korszakokban nyilván így ma is már jó ideje, nem csak hogy megengedett, hanem ez egy kihívás és egy felelősség, egy feladat, hogy ki megemlékezzen, vagy részt is vegyen akár a szíve, lelkiismerete szerint, ahol él, az ott szervezett és szervezendő eseményeken. Tehát ma már azt hiszem, hogy a politikai helyzetnek is a fokmérője, akár itt Erdélyben, Romániában is, hogy mennyiben emlékezünk, hogy mind a magyar, mind a román miniszterelnök általában üzeneteket küld, amelyeket felolvasnak. Úgyhogy ma már az összetartozás az egy nagyon fontos, és nyilván egy-egy ilyen alkalommal gondolhatunk erre a hármas jelszóra, a szabadságra, a testvériségre és az egyenlőségre, és hát itt egyfajta egészséges hazafiságra is, ami egyfajta nemzeti büszkeségre is, ami hát ne legyen kétkedő, de azért azt hiszem, hogy mindig büszkéknek kell lennünk arra, ami büszkévé tehet.
Hogyan lehet megszólítani a fiatal generációt, hogy ne csupán iskolai ünnepé legyen ez a nap, folytassuk ezzel a kérdéssel a mai műsorunkat.
Nem könnyű feladat, mert éppen az imént beszéltem a hazaszeretet, hazafiság, de ma már egy kicsit másabb a fiatalok körében ennek az értéke, ma már azt hiszem, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint régebben, de olyan programokat kell nekik nyilván szervezni a mai viszonyok között is, hogy sikerüljön megszólítani, és például itt most éppen holnapi nap folyamán, a március 15-én és a mai nap folyamán is olyan események vannak, amelyek a fiatalokra is vonatkoznak, hiszen egy tánc vagy egy slam poetry, ami itt Marosvásárhelyen a programban van, az őket szólítja meg, és itt megjegyzem, és ez örvendetes, hogy sikerült egy olyan programot összeállítani, a szokásos koszorúzások vagy események események mellett, amelyekben a szervezőknek a célja az, hogy minél több fiatalt megszólítson, gyereket, kokárdát készítenek, vagy együtt vannak. Tehát a fiataloknak igen, a természetes a szabadság, ami a 48-nak is a fő célkitűzése volt, de azt is tudatosítani kell talán bennük, hogy ez azért nem természetes, ezért egyesek megszenvedtek, küzdöttek, meghaltak, akár életüket áldozták, és ezt fenn kell tartani, ezt a szabadságot.
Ön szerint van-e veszélye annak, hogy egy nemzeti ünnep túlzottan politikai üzenetek hordozójává válik?
Hát sajnos tapasztaljuk azt, és akár az anyaországi, magyarországi eseményeket, ünnepléseket követjük, és nem csak most, mert hát most választási kampány van, és ilyenkor mindig egy kicsit aktívabbá válnak a politikusok is. De ott is tapasztaljuk, időnként nálunk is tapasztaljuk azt, hogy egyfajta kampány, egyfajta versengés állhat elő, hogy a szónokok, politikusok szereplése, akár azt is mondanám. Talán azt is tapasztaljuk, hogy nem mindig és nem minden helyszínen mennek el, hogy mondjam azt, egyes politikusok, mert az egyik helyszínen X párt szervezi, a másik helyszínen Y párt szervezi a rendezvényt. Én azt hiszem, ez így nincs igazán jól, hiszen az ember a templomba se azért jár, mert most szereti vagy nem szereti a szolgáló lelkész, hanem valahol egy felsőbb érzés miatt, jelen esetben is, tehát nem a szervező vagy a felszólaló személyisége kellene meghatározza a jelenlétet, de pontosan ezért én úgy gondolom, és nem csak én, és az ünnepléseken is fontos szerepet kell nyújtani a nem politikusoknak is, és így együtt talán teljessé tud válni az ünnep. Meg kell mondanom, hogy néha még ma is előfordulhat, amikor hát bizonyos szintű cenzúra még működhet a mi köreinkben is, vagy az, hogy most ki mit mondhat, vagy hogyan, de én azt hiszem, hogy ez a helyzet az elmúlt időszakban javult. Én szomorúan látom a Magyarország eseményeket, hogy milyen nagy, talán azt is mondhatnám, hogy gyűlölködések alakulnak ki magyar és magyar között, még akár, sőt, kiemelten a nemzeti ünnepen is, amikor jobban össze kellene tartanunk.
Professzor úr, mitől lesz hiteles ma egy március 15-i megemlékezés? A szónoklattól, a közösségtől, vagy a személyes belső azonosulástól?
Először arról beszélnénk, hogy a nemzeti ünnep az valóban ünnep, és március 15-én mi nemzeti ünnepet tartunk. Beszéltünk olyan eseményről is, mondjuk az október 6-a, vagy éppen október 23-a, ami egy másik nemzeti ünnepe magyar ember számára, Magyarországon szabadnap is, ami nyilván nem ünneplés, hanem megemlékezésként beszélhetünk, de ünneplés a harmadik nemzeti ünnepe is a magyar embernek, a Szent István nap, augusztus 20-a, új kenyérnapja, akkor született meg végül is a keresztény Magyarország. Úgyhogy ilyen értelemben, hogy mitől lesz ünnep az ünnep? Részben a közösségtől is, és attól is, hogy hitelesek legyenek, akik ott részt vesznek. Egy jó szónoklat, egy valós, egy hiteles szónoklat, annak az üzenetei, hiteles személyek részéről elmondott gondolatok, azok mindig fontosak, de valóban legyenek hitelesek mind a személy és mind az üzenete is, és most én nem akarok itt akár véleményt megformálni, de ki eldönti. Sajnos már említett akár kampány, ami Magyarországon például anyaországban zajlik, hát sokszor felteszünk az a kérdéseket, akár egy szónoklat kapcsán, de ezért is sok helyen szívesen lát az ott összegyűlő közösség lelkészeket, vagy kulturális műsorokat is, vagy ifjaknak akár még forrófejű felszólalását is. De nyilván nem csak a szónoklat, hanem és a versmondás, vagy kulturális műsor, vagy miniszterelnöki üzenetek felolvasása adja meg az ünnepet. A közösség is, hiszen szeretünk adott helyzetben, közösségben is lenni, egy tömegélmény bizonyos értelemben, közösségi élmény, azt hiszem, hogy ez az igény, ez időnként megfogalmazódik, hiszen ilyenkor mindig erősebbnek érezzük magunkat. De, amint itt a kérdésben is elhangzott, végül is mindemellett nagyon fontos az, hogy ki saját maga, saját lelkében megélje azt, hogy nemzeti ünnepről van szó. Én magam is, amikor felkelek március 15-én, akkor elő szoktam venni egy nemzeti zászlót, és azt valahova kitűzöm, már ez is egy jelkép, vagy többnyire hát sokan vannak így, hogy reggel órában még a budapesti zászlófelvonást és az a kapcsolatos eseményeket nézik a televízióban, esetleg azt követi későbbiekben, és részt vesznek különböző élő eseményeken ott, ahol tartózkodnak, ahol laknak, és ugyanakkor pedig azokat a gondolatokat, vagy azokat a hangulatokat igyekeznek megőrizni a lelkükben, és ezt tovább vinni a mindennapokra is, hiszen egy ünnep az egy ünnepnap, még a vasárnap is az a hétnek csak egy napja, de a hétköznapok vannak túlsúlyban, és egy nemzeti ünnep is feltölthet, és azt hiszem, hogy szerepe is az, hogy a hétköznapokra is kicsit töltekezést nyújthat, és nyújtson is.
Professzor úr, az utolsó perceket is kihasználva, hogyan foglalná össze az elhangzott beszélgetést?
Beszélgetés az Örökségünk nyomába című műsorba kerül sor, és valóban ez is egy örökség, hogy a magyar embernek igencsak kiemelt a szabadságvágya. Talán ez még örökölhetjük is ezt a szabadságvágyat, és ennek az egyik megnyilvánulása az, hogy 1848 márciusában a pesti, budai ifjak, de nem csak, nem voltak tétlenek, információik voltak, hírek, hogy kitört a forradalom több helyen, és ezt a szabadságvágyat, ezt azóta is, és azelőtt is nyilván, azért magyar ember a szívében hordozza. Felelősség is megtartani, ez mindenkire vonatkozik, felelősség szervezni ilyenkor eseményeket, talán békében vagyunk magunkkal, hogyha magyarokként részt is veszünk ilyen eseményeken, mert nem csak a múltról van szó, nem csak a már közel 200 évvel ezelőtti eseményekről, hanem a mi jelenünkről és a jövőnkről is. Még ha sokszor mondjuk is azt, hogy megfogyva bár, de törve nem él nemzete hazán, de nekünk meg kell őriznünk, azt hiszem, a nemzeti egységünket, értékeinket, mindazt, ami a magyar ember szabadság szeretetére, identitására, közös jövőjére, vagy reményteli hozzáállására vonatkozik. És hát ebben a beszélgetésben ilyen gondolatokról, ilyen értékekről beszéltünk.
Befejező gondolatként még elmondjuk, hogy március 15-e akkor él igazán, ha nem csak emlékezünk, hanem kérdezünk is. Mit jelent számunkra ma a szabadság? A nemzet ünnepe nem csupán multidézés, hanem személyes felelősség. Rajtunk múlik, hogy emlék marad, vagy élő valóság.
Tehát a szabadság az mindig élő valóság is. Beszéltünk kiemelten a sajtószabadságról, szólásszabadságról, arról is, hogy március 15-e nem csak a nemzeti ünnep, hanem a sajtószabadságnak a napja is, a sajtónak, a magyar sajtónak a napja is. De a ma emberre számára nyilván a szabadság a sokszor abban fejeződik ki, hogy van szólásszabadság, ma már politikai elnyomás olyan értelemben nincsen, hogy ha valaki olyasmit mond, legalábbis nálunk, akkor már mindjárt bezárják. De a mozgásszabadságról is beszélhetünk, rendkívül nagy vívmánya a mai világnak, hogy szabad mozgás van. Na de hát, hogy ezeket elértük, ez egy hosszas folyamat, és ennek egy fontos és sarkalatos pontja 1848-49, mert nem nyilvánvaló, hogy ezt elérjük a szabadsággal, ugyanakkor pedig lehet élni és visszaélni, és hát ez is egy kihívás, hogy értelmes legyen az életünk, a szabadságunk, és ne esetleg ne éljünk vissza a szabadsággal. Erre csak egy példát mondhatok, ha már kiemeltük ugye a sajtószabadságot, és hát ez 12 pont ezzel kezdődött szabad sajtó, hát akkor lehet visszaélni is azzal, hogy a véleményemet úgy nyilvánítom ki, hogy álhíreket terjesztek, vagy negatívan másként befolyásolok másokat, tehát én azt hiszem, hogy ilyen téren is azért mindig van tennivaló és kihívás a mai világnak, a mai életnek is.
Professzor úr, az Örökségünk nyomában végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és a beszélgetést.
Mindenek előtt én köszönöm a meghívást, hogy elbeszélgethettünk, és csak is azt kívánhatom, hogy mindenkinek legyen egy szép, tartalmas, felemelő ünnepe, tehát boldog március 15-i nemzeti ünnepet a kedves rádióhallgatóknak, és hát érezzük azt, hogy ez egy közös ünnepe minden magyarnak bárhol is éljen, országhatárokon túl is nyilván, a különböző programokon igyekezzünk részt venni, legyen bennünk egy már említett egészséges büszkeség is, hogy azt hiszem, hogy mások is felnézhetnek ránk, hogy szabadság szerető nemzet vagyunk, és töltődjünk fel mindenképpen a ünnepnapon, március 15-én, hogy magyarságunkat a hétköznapokban is ki tudjuk teljesíteni, meg tudjuk élni, és soha se tagadjuk meg azt, ami érték mi bennünk.
Hölgyeim és uraim, az örökségünk nyomában percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ábrám Zoltán professzor nevében is. Elköszönök a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.